Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a vonal másik végén ott van ez Bíró Zoltán, történész, Oroszország szakértő. Jó napot kívánok, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok.
A legfrissebb hírek szerint mintegy 5000 embert vettek őrizetbe a hatóságok az Alekszej Navalnyi letartóztatott ellenzéki politikus támogatására megtartott, nem engedélyezett tüntetések során. Az ellenzéki források szerint ez a Putyin korszak legerőteljesebb tiltakozó akciója, a kormány média szerint meg apad a tiltakozás ereje. Honnan lehet megtudni ma azt, hogy mi történik Oroszországban, amikor a szemben álló oldalak nyilvánvalóan hazugsággal szokták vádolni egymást a tájékoztatásban is?
Hát nagyon nehéz pontos és elfogulatlan képet nyerni, bár hál' Istennek annyiféle eszköz áll már rendelkezésre, és annyiféle módon lehetséges közvetíteni az eseményeket, de például arra vonatkozóan, hogy összességében mennyien voltak akár egy nagyvárosban, főképpen pedig országosan, hát roppant nehéz tájékozódni. Ráadásul ezt a tájékozódási lehetőséget jelentős mértékben megnehezíti a Roskomnadzor, ez az új korszakbeli Glavlit, tehát cenzúra hivatal megfenyegette a különböző felületeket, hogy amennyiben nem az adott városra vonatkozó hivatalos adatot közlik, abban az esetben megbünteti őket, mégpedig 800 ezer rubeltől 4 millió rubelig. Hát ezt négyel kell beszorozni, nem kell 4 millió rubelt kiszabni, elég már kettőt, hogy ezeknek a felületeknek, platformoknak a 90-95%-a megszűnjön, hogyha ilyet kivetnek rájuk. Láthatóan a hatalom igyekszik azt a benyomást kelteni, hogy messze nem olyan jelentősek ezek a tüntetések, mint amilyenek az ellenzék próbálja feltüntetni. De mégse szeretném a kérdést kikerülni, és választjuk el egymástól a január 23-ai, tehát a múlt szombaton történteket, a tegnap január 31-én történt tüntetésektől. A január 23-ai az minden jel szerint a immár több mint 20 éves putyini regnálás időszakának legnagyobb országos tüntetése volt, és az volt a különlegessége, hogy egyáltalán nem korlátozódott a két nagy metropoliszra, Moszkvára és Szentpétervárra. Egyébként Szentpéterváron 23-án az elmúlt 20-21 év messze legnagyobb létszámú tüntetésére került sor, tehát abban a városban, ahonnan Putyin jön. Tehát nem korlátozódott erre a két megapoliszra, erre a két metropoliszra, és nem korlátozódott arra a további 13 nagyvárosára Oroszországnak, ahol több mint 1 millióan élnek. Ezen túl lényegében először fordult elő, hogy a 85 szövetségi szubjektumból álló Oroszországi Föderáció területén a regionális központokban, tehát a szövetségi szubjektumok megyék, illetve köztársaságok fővárosaiban szinte kivétel nélkül mindenütt tüntettek több ezeren, és ami további újdonság volt, hogy most már az alacsonyabb szintű városokban, a járási központokban is, nem sok helyen igaz, de már eléri a járási szinteket is. A tegnapi tüntetés annyiban különbözött a január 23-aitól, hogy valószínűleg összlétszámában ugyanakkora lehetett, de miután óriási rendőri készültség volt, tehát a rendőrség, az OMON, a rendkívüli, tehát a különleges rendőri feladatokat ellátó OMON mellett felsorakoztak az orosz nemzeti gárda, a Rosgvardia munkatársai is, tehát elképesztő felkészülés kísérte a hatalom részéről ezt a tüntetést, és hát a nagyvárosokban mindent megtett annak érdekében, hogy rögtön oszlasson, tehát olyan helyzetet teremtsen, hogy egyszerre ne lehessen látni egyben nagy tömeget. Emiatt nagyon nehéz pontosan megítélni, hogy összességében mennyien is voltak, lehet, hogy valamivel kevesebben, de az például hát nagyon sok forrásból valószínűsíthető, hogy Moszkvában, Péterváron legalább annyian, vagy lehet, hogy többen voltak, mint egy héttel korábban, jóval többen voltak Szibéria egyik nagy központi városában, Jekatyerinburgban, többen voltak Novoszibirszkben, és még egy nagy szibériai városban, talán Irkutszkban. Tehát lehet látni, hogy ezekben a nagyvárosokban, ahol jelentős szerepet játszik ez a születőben lévő, erősödőben lévő 20-as, 30-as éveiben járó középosztály, ez a középosztály láthatóan, kitartóan tiltakozik Putyinnal, Putyin rendszerével szemben, azzal a Putyinnal szemben, aki akiről én, nekem az a véleményem, hogy a Navalnyi film bemutatása után erkölcsileg padlóra került, de hát konszolidált autokráciákban az erkölcsi veresség és padlónlevés nem feltétlenül és nem rövid távon jelent politikai vereséget is.
Állítható az, hogy az egységes hatalommal szemben Alekszej Navalnyi és csapata képes előállítani ezt a tiltakozást, vagy kell keresnünk mögötte Vlagyimir Putyin belső és külső, vagy és vagy külső ellenfeleit?
Hát azt gondolom, hogy nyilván a belső és a külső ellenfelek egyaránt örülnek annak, hogy az utca ilyen mértékben mozdult meg, de azt hiszem, hogy itt nagyon sok körülmény együttes vagy kumulált hatása volt az, ami kiváltotta a január 23-ai első, majd a tegnapi január 31-ei tüntetést. Ugye az első nagyon fontos esemény augusztusban történik, amikor mérgezési kísérlet áldozata lesz Navalnyi, akit a szerencse folytán, azoknak az orvosoknak a becsületessége folytán, akik kimennek a reptérre, ahol kényszerleszállást hajt végre a repülője, és hát azoknak a pilótáknak a becsülete nyomán, akik leteszik a gépet, találnak olyan helyet, hogy le tudják szállítani a gépet, oda jön a mentőkocsi, a rohamkocsi, ott szakszerűen látják el, azt az ellenanyagot adják be, annak ellenére, hogy fogalmuk nincs, hogy mi történt a Navalnyival, szóval nagyon sok körülmény miatt megmentik az életét, de hát kómába kerül, és ebben a komatikus állapotban szállítják el néhány nappal később Németországba, ahol kimutatják, hogy egy bináris ideggázzal, a novicsok rendjébe tartozó, de továbbfejlesztett eszközzel mérgezhették meg. Ez nem csak a német katonai laboratórium, hanem franciaországi és talán svédországi laboratórium is kimutatta. Mindeközben a hivatalos álláspont folyamatosan az, hogy semmi köze nincs a titkosszolgálatoknak és bármilyen orosz állami szervnek ehhez a merénylethez. Itt csak úgy mellesleg megjegyezném, hogy egy olyan szerről van szó, ami elvileg nem is létezhetne, mert hogy Oroszország nem csak úgy aláírta, de ratifikálta is azt a párizsi konvenciót, amely megtiltja a vegyi fegyverek tartását, fejlesztését, hát a használatára már nem is beszélve. Tehát ez az eszköz nem is létezhetne, de valamilyen csoda folytán mégiscsak létezik, és mert létezik, nagy valószínűséggel egy nagyon szűk kör férhet hozzá, ezért nagyon valószínű, hogy ennek az akciónak az elrendelője, az, aki ezt utasításba adta valamilyen formában, ennek nagyon magas pozícióban kell lennie. Tehát az első esemény, ami megrázza az orosz társadalmat, legalábbis azt a részét, amelyik nem csak az állam által irányított médiumokból tájékozódik, hogy itt van egy ember, akivel szemben valami gyalázatos dolog történik, megpróbálják megmérgezni és így kivonni a politikai versenyből. A következő esemény, ami nagyon fontos és elgondolkodható, hogy a hatalom a maga részéről következetesen tagad, sőt odáig elmegy, hogy tudjuk, mert hogy a francia elnök környezete ezt kiszivárogtatta, mert oly abszurdnak tartja, hogy az ősz folyamán többször beszél Macron és Putyin egymással, különböző témákban érintkeznek, de egyik alkalommal Putyin hosszasan értekezik Navalnyiról, és arról próbálja meggyőzni a francia elnököt, hogy ez egy teljesen jelentéktelen szereplő, aki minden bizonnyal maga mérgezte meg magát. Ezt oly abszurdnak tartja Macron, hogy ezt kiszivárogtatja a vezető francia sajtón keresztül, mert hát úgy érzi, hogy hát ennél hihetetlenebb és irracionálisabb dolgot állítani, hát nehéz lenne. Na most annak következtében, hogy a hatalom semmit nem tesz annak érdekében már, mint az oroszországi hatalom, hogy tisztázza, hogy mi is történt a vidéki útja során Navalnyival, sőt, a Navalnyi alapítványa, a korrupcióellenes alapítvány keresetben fordul a központi nyomozóhatósághoz, amiben bizonyos bizonyítékokra hivatkozva, vagy bizonyos tényekre hivatkozva kéri az ügy kivizsgálását. Néhány héttel ezelőtt visszautasították, hogy semmi olyat nem tudnak, ami alátámasztaná, hogy Oroszországban történt a mérgezés. De a történetnek itt nincs vége, tehát, hogy egyrészt mérgezési kísérlet van, másrészt, hogy elutasítanak minden olyan vizsgálatot, ami kideríthetné, hogy mi is történt Oroszországban. Ezek után amikor Navalnyi bejelenti, hogy a kórházi kezelése, illetve a németországi rehabilitációja után visszatér, akkor nagyon világosan megüzenik nekik itt december végén, december utolsó napjaiban elfogató parancsot adnak ki, arra hivatkozva, hogy ő az ősz folyamán, miután van egy le nem töltendő börtönbüntetése, és van egy bizonyos idő, ami december 31-én járt le, és addig havonta, ha jól tudom, kétszer jelentkezni kellett volna a büntetés végrehajtási főigazgatóságnál. Ezt nem tette meg, hát azért nem tette meg, mert Németországban volt, és erre hivatkozva a büntetés végrehajtás azzal a kéréssel fordult a rendőrséghez, hogy adjanak ki elfogató parancsot. Ma már pontosan tudjuk, hogy ezt az elfogató parancsot nem lett volna szabad törvényesen kiadni. Elfogató parancsot ilyen ügyben csak akkor lehetett volna kiadni, hogyha a büntetés végrehajtási igazgatóság az keresetet nyújt be a bíróságnak, a bíróság elé tárja, hogy szeptember és december között ilyen és ilyen alkalmakkor elmulasztott jelentkezni Navalnyi, és épp ezért kéri a feltételes szabadságvesztésnek a letöltendőre való módosítását, és amennyiben a bíróság ezt jóvá hagyja, az elfogató parancs csak ezután adható ki. De mert kiadták december utolsó napjában az elfogató parancsot, amikor ő megérkezik 17-én, január 17-én, erre az elfogató parancsra hivatkozva azonnal őrizetbe veszik, majd másnap megint csak egy furcsa körülmény között a kerületi rendőrségre kitelepülő kerületi bíróság 30 napra meghosszabbítja letartóztatását, és február 3-án, tehát két nap múlva szerdán lesz az a bíróság, amelyik egyfelől dönt arra vonatkozóan, hogy ezt a letöltendő büntetést megalapozottnak tartja-e, tehát azt a kezdeményezését a büntetés végrehajtási főigazgatóságnak, amivel indokolta az elfogadó parancs kiadását. Másfél pedig kreáltak még egy ügyet, hogy ugye az alapítvány folyamatosan pénzgyűjtést, adományokat gyűjt, hogy ezen adományok egy részét állítólag Navalnyi saját célokra használta volna, tehát itt csalást követett volna el, csalásért egyébként 10 évet lehet kapni, és még a január 23-ai tüntetés előtti napon a Bloomberg kiszivárogtatta, hogy a Kremlben, kremli meg nem nevezett forrásokra hivatkozva valószínűsítik, hogy 10 év vagy annál hosszabb idejre szeretnék Navalnyit leültetni. Nyilván ez a kiszivárgott hír is szerepet játszott a 23-ai eseményekben, tehát hogy olyan sokan tüntettek, tehát ez a Navalnyi történeti szála. És még két rövid szálat hadd említsek, az egyik, hogy 7. éve csökken Oroszországban a reáljövedelem. A saját statisztikai hivataluk épp a napokban adta ki, amit a lakosság persze nyilván magán érez, hogy csak tavaly 3,5%-kal csökkent a lakosság reáljövedelme. 2014-től az ukrajnai válságba való orosz beavatkozástól kezdődően ez már több mint 10%-os reálbércsökkenés. És a harmadik, és hát ez nem speciálisan orosz helyzet, ezt látjuk Európa szerte, nyilván Magyarországon is érzékeljük, hogy a koronavírus járvány az egy ilyen általános deprivációt okoz, tehát nagyon sok mindent a társadalom már jóval kevésbé tűr el, vagy fogad el, mint ahogy egyébként elfogadna, és hát nyilván ezek összeadódtak, és ehhez jött még bombaszerűen az a két történet, egyrészt, hogy Navalnyi fölhívta az egyik FSB-s ügynököt, aki érintett volt a megmérgezésében, és 49 percig sikerült vele beszélni, annélkül, hogy ez az ügynök felismerte volna, hogy Navalnyijal beszél, ami ugye egyrészt azt mutatja, hogy hát intellektuálisan ezek az ügynökök nincsenek csúcson, másfelől pedig mutatja azt az elképesztő félelmet, hogy amikor egy olyan telefonszámról jelentkezik be valaki, aki azt mondja, hogy Nikolaj Patrushevnek, az orosz nemzetbiztonsági tanács titkárának asszisztense vagyok, és az a feladatom, hogy az akcióban résztvevőket külön-külön meghallgatva rövid jelentésben foglaljam össze, hogy miért nem sikerülhetett az akció. Úgy megretten, van egy ilyen kifejezés, hogy csinopacsitánye, tehát a rangnak való önalávetésnek egy olyan extra változatát adja elő, hogy a 49 perces beszélgetés bizonyos pillanataiban ugyan azt mondja, hogy talán ezen a vonalon mégse kellene ezt megbeszélnünk, de a végén mégiscsak elmondja. Hát ez önmagában egy nonsens, hogy mindent kikotyog, és hát utána jön a bomba, az igazi bomba, ez a Putyin, palota Putyin számára, amelyik hát most már jócskán 100 millió fölötti kattintást ért el, és hát azok az emberek, akik most már évek óta egyre rosszabbul élnek, ez a teljesen irracionális, dőzsölő gazdagságot, azzal szembesülnek, és az a kép, ami eddig Putyinról kialakult, vagy próbálta kialakítani, hogy csak is a munkának és a haza üdvének szenteli idejét, az teljes egészében összeomlott.
Visszatérve a Navalnyi történet első mozdanatára, a mérgezésre, az irracionális azt feltételezni, hogy egy orosz állam, amely egy hadviselő állam, ilyen bonyolult módon próbál valakit kiiktatni? Annyiféle módja van egy ember eltakarításának?
Igen. Hát erre azt tudom mondani, hogy a legjobb tudomásom szerint nem tartozom régi méregkeverő családba, de azt azért a történelemből tudjuk, hogy méreghez általában akkor folyamodnak, hogyha azt a gyilkosságot szeretnék nem gyilkosságként feltüntetni. Mert valóban a kérdés teljesen jogos, hogy hát miért nem dobták ki, most cinikusnak akarok direkt mutatkozni, miért nem dobták ki a 10. emeletről, csak hát ott sokkal valószínűbb annak feltételezése, hogy nem saját akaratából tette meg, hanem valaki segített ebben, vagy valahogy lelővik, és így tovább. A mérgezés általában mindig pont arra jó, hogy megvan az esélye annak, hogy az a benyomás keletkezik, hogy valami természetes oka volt a halálának. És ugyanakkor ez a kockázata is a mérgezésnek, mert ugyan föltették december 17-én Putyinnak a több mint négy órás sajtótájékoztatón ezt a kérdést Navalnyival kapcsolatban, mire ő azt mondta, hogy ha a titkosszolgálatok el akarták volna tenni láb alól, akkor megtették volna. Amire azt tudom mondani, hogy ez nem egészen így van, mert hogy a méreggel való mérgezésnek az a sajátossága, hogy igyekeznek pont annyit adni, ami elég ahhoz, hogy végzetes legyen, de a lehető legkisebb, hogy minél kevésbé vagy egyáltalán ne lehessen a nyomokat megtalálni. Tehát láthatóan itt egy olyan akcióról volt szó, amikor a hatalom a legkisebb gyanúba se szeretett volna keveredni, hogy ő áll az akció hátterében, de ugyanakkor nagyon is szerette volna kiiktatni Navalnyit a 2021. szeptemberében esedékes Duma választás előtt, mert nincs jó helyzetben és nincs jó paszban, ha szabad így fogalmaznom, az Egységes Oroszország párt, tehát az alsóházbeli támasza Putyinnak.
Látszanak-e Oroszországban olyan személyek, erők, oligarchák, bárki, akik érdeklődéssel és várakozással figyelik, hogy hogyan megy a káosz felé, vagy a gyengülés felé a rendszer?
Hát én azt gondolom, hogy eddig, miután ez egy ilyen konszolidált autokráciává vált jó ideje, azok a csoportjai az elitnek, és itt mind a politikai, adminisztratív, mind az üzleti elitre gondolva, akik olyan erőforrások, olyan képességek birtokosai, akik elvileg egymással szövetkezve képesek lehetnének Putyin elmozdítására, szerintem sokkal nagyobb kockázatot láttak egy ilyen akcióban, mint abban, hogy maradjon és prolongálódjon a putyini rendszer. Na most az nagyon érdekes, hogy ezek a tüntetések, és egyáltalán az újabb, nagyon súlyos presztízsvesztesség, amit a putyini rendszer elszenvedett, mennyiben fog ezen a helyzeten változtatni? Mert azt lehet látni, hogy mondjuk, ha összehasonlítjuk a putyini rendszert a belorusszal, amelyik már jó ideje a nyílt és kiterjedt erőszakon nyugszik, már egyébként az augusztus 9-i elnökválasztást megelőzően is jelentősen különbözött a putyinitól, tehát a putyini ebben az értelemben egy jóval szabadabb rezsimnek tekinthető, tehát elindult azon az úton, hogy a média feletti uralom, a társadalom bizonyos csoportjainak megvásárlása, ezen kívül nyilván a szelektív erőszakalkalmazás, a választások elcsalása, tehát ezek az eszközök összességében elégségesek voltak ahhoz, hogy a putyini rezsim, például a nemzeti érzés felébresztése, ugye a Krím megszerzésével, tehát ezek hosszú időn keresztül elégségesek voltak ahhoz, hogy kiterjedt erőszak nélkül is a társadalom nagy része elfogadja Putyint. A változást abban látom, hogy elindult egy olyan folyamat, hogy elkezd egyre inkább hasonlítani a belorusz rendszerhez, és egyre kiterjedtebben kényszerül arra, hogy erőszakhoz folyamodjék, ami hogy meddig fog tudni eljutni. Tehát lesz-e egy olyan kiteljesedése, mint amit látunk most Belorussziában, nem tudom. És itt lesz érdekes, hogy a tüntetések, az egyre szélesebb el nem fogadása a rendszernek. Ezt egyelőre egyébként még nem tudják mérni, de sokan szociológusok, közvéleménykutatók már azt a sejtésüket fogalmazták meg az elmúlt egy-két hétben, hogy az a jelentős hallgatag csoportja az orosz társadalomnak, amely hallgatagon elfogadta a putyini rendszert, alig ha ment volna ki a védelmében tüntetni, de hallgatólagosan elfogadta, annak jelentős része mindazon történések nyomán, ami augusztustól történt, és igyekeztem itt összefoglalni, elindul egy hallgatag tiltakozás felé, amelyik megint csak azt jelenti, hogy ők valószínűleg nem mennek ki Putyin ellen tüntetni, de már ha alkalom lesz a szavazásra, akkor jelentős részük már nem Putyint, illetve a Putyin támogató pártot fogja. Tehát van egy ilyen elmozdulás, egy hallgatag csoport pályá, tehát hogy a támogatói körből minthogyha elindulna, mozogna a nem támogatók felé. Na most ebben a helyzetben, és hogyha folytatódnak ezek az országos tüntetések, és mondjuk a vele szemben velő fellépés hasonló brutalitásban folytatódik, mint ahogy történt eme két utolsó alkalommal, akkor lehet, hogy az eliten belül lesznek olyan csoportok, különösen, hogyha még újabb szankciók fogják sújtani Oroszországot, amelyek kellő bátorságot éreznek arra, hogy azt mondják, hogy eddig s ne tovább, és megpróbáljanak Putyin helyére valakit léptetni. És hát ne felejtsük el azt, hogy ez a bonyolult helyzet, ami most kialakult Oroszországban, ráadásul olyan körülmények között zajlik, amikor nem alaptalan annak feltételezése, hogy valóban problémák lehetnek Putyin egészsége körül. Ezt ugye abból lehet levezetni leginkább, miután nem vagyok orvos, így ha látom a nyilvános szereplését, nyilván nem tudom megállapítani, hogy egészséges vagy beteg ember, vagy betegeskedő emberről van szó, de van egy nagyon érdekes, a nyilvános politikai eseményekből kibontható fejlemény. 2020 első fele semmi másról nem szólt az orosz belpolitikában, mint arról, hogy Putyin és környezete igyekezett megteremteni annak feltételét, hogy Putyin 2036-ig, ha akar és tud, elnök maradhasson. Ezért volt az alkotmánymódosítás. 206 helyen módosították azért, hogy ebben az egy fontos kérdésben megteremtődjék az a lehetőség, hogy Putyin, ha akar, 36-ig maradhasson. Na most ehhez képest az év második fele viszont miről szólt? Arról szólt, hogy először becikkelyezték örökös szenátorságát Putyinnak, illetve Medvegyevnek, a két ma is élő orosz elnöknek, majd külön ezt követően, külön törvényben visszamenőleges immunitást is biztosítottak, lényegében a születésük pillanatától, tehát az immunitás nem csak az elnökségük időszakára vonatkozik, tehát nem lehet őket semmiféle ügyben felelősségre vonni elnöki mandátumuk idejében, hanem az azt megelőzés az azt követő időszakban sem. Na most, hát miért foglalkozna egy ember 2020 őszén immunitásának megerősítésével, ha 2036-ig akar maradni? Tehát valaminek 2020 nyarán változnia kellett, és talán nem alaptalan az a feltételezés, hogy a egy-másfél éve kerengő hírek, hogy itt valami van az egészségi állapota körül, mégiscsak igazak lehetnek, és elindult a háttérben egy tranzit. Tehát van egy kibontakozó válság, ami lehet, hogy összekapcsolódik a bizonytalanság, talanná váló egészségi állapottal is, és ezt a két ügyet kell valahogy együttesen a következő hónapokban kezelni, és hát könnyen lehet, hogy Putyin erkölcsi káója az felgyorsíthatja ezt a folyamatot, mert egyébként is távozni készült, és az elit egy része egyre erőteljesebben gondolja, hogy vállalhatatlan a későbbiekben Putyin, és talán már nem annyira erős a pozíciója, mint akár néhány hónappal korábban is volt. De hát innen Budapestről ezt roppant nehéz megítélni. Ez hangsúlyoznám, külön hangsúlyoznám, hogy ez természetesen nagyon sok hipotetikus elemet tartalmaz, mindaz, amit elmondtam.
De ez volna akkor a rendszeren belüli váltás lehetősége. Igen. Rendszeren kívüli váltásban látszik olyan ellenzéki státusz férfiú Navalnyon kívül, akire esetleg a többség szavazhatna?
Nem látszik, és ez nem meglepő, és nagyon sokszor Putyin védelmére szokás mondani, hogy na de hát, ha nem ő, akkor kicsoda. Hát az autokráciáknak éppen az az egyik fő vonása, hogy abban a pillanatban, hogy valaki megjelenik, aki alternatívát kínálna, abban a pillanatban az autokrácia mindent megtesz, hogy eltakarítsa, ellehetetlenítse, perifériára szorítsa. Tehát ilyen értelem, és hát ami az ellenzéket, tehát a rendszeren kívüli ellenzéket illeti, hát vele szemben hosszú évek óta olyan háborús állapotokat alakított ki a hatalom, hogy nem is nagyon van lehetőség, és hát nagyon kivételes, és nagyon sok mindennek kellett együttesen szerepet játszani abban, hogy Navalnyi egyáltalán fölmerülhet mára, mint egy ilyen alternatíva. Ami pedig a rendszeren belüli figurákat illeti, ott van egy meglepetés ember, legalábbis számomra mindenképpen meglepetés ember, a januárban Medvegyev helyére kinevezett Misusztyin, tehát a jelenlegi miniszterelnök. A miniszterelnök, hát hogyha az ember figyeli a megnyilatkozásait, rendkívül racionálisan, világosan fogalmazó, egy olyan ember, amely a modern digitális világban nagyon jól eligazodik. Ő az adóhivatalnak volt a hosszú időn keresztül a vezetője, és abban, hogy az adórendszer digitalizálása megtörtént, abban óriási szerepe volt, és általában is azt mondják a környezetében, hogy ebben az új világban, a digitalizált világban, hát azon kevés politika csúcsán lévő emberek egyike, aki tökéletesen eligazodik, világosan fogalmaz, tehát van egyfajta, és láthatóan nagyon hatékonyan kormányoz, tehát van egy rátermettség, politikai rátermettség benne. Láthatóan a társadalom plusz feltűnő politikai ambíciókat nem érzékel, és ezért is alakulhat ki az a nem várt helyzet, hogy Putyin után az úgynevezett bizalmi indexe Misusztyinnak a legmagasabb. Ugye sokféleképpen mérik ezt, én arra szeretek, mert ezt gondolom a leginkább a tényleges helyzetet tükrözőnek, amikor a közeleink kutatók azt kérik a válaszadóktól, hogy maguktól nevezzék meg azt az 5-6 politikust vagy közéleti szereplőt, akiránt a legnagyobb bizalommal vannak. Ezt ugye tartósan Putyin uralja, de mondjuk 2017 őszén ez még 59% volt, és itt a közelmúltban ez lement jócskán 30% alá, tehát 20-valahány százalékra. De még így is messze mindenkit megelőzött. Zsirinovszki, Lavrov külügyminiszter, illetve Sojgu honvédelmi miniszter volt az, aki a következő bojt alkotta, és eléjük ugrik elég sok ponttal Misusztyin. Tehát lehet látni, hogy az orosz társadalom ebben a figurában valami olyasmit látott meg, akit minthogyha leginkább hajlandó lenne elfogadni. De tudjuk, hogy a politika bonyolultabb annál, hogy a rátermettség és a társadalmi elfogadottság önmagában egy adott helyzetben valakit pozícióba emeljen, de ha ez a két szempont lenne, akkor Misusztyinban látnám pillanatnyilag a leginkább megfelelő, a rendszer számára, a rendszer prolongálása szempontjából leginkább hatékony és legjobb megoldást jelentő politikust.
Milyen hatása volt a koronavírus járványnak Oroszországban, abban az országban, amelynek van vakcinája? Annyira van, hogy még Angela Merkel is arról tárgyal Vlagyimir Putyinnal, hogy ő hozzásegíti ahhoz, hogy ezt Európában is engedélyezni lehessen.
Hát Oroszország is járvány ügyében hasonló pályát futott be, mint Magyarország, tehát az első hullám messze nem sújtotta annyira, hogy Magyarországot sem, mint ahogy a második. A második az nagyon komoly következményekkel járt, de azt gondol, ráadásul itt nagyon speciális helyzetek is vannak Oroszországban, mert vannak olyan több ezer embert foglalkoztató területek, ahol ilyen havi váltásban jelennek meg munkások, például fönn a sarkörön, amikor mondjuk Murmansz környékén építenek egy LNG, tehát egy ilyen cseppfolyós gáz terminált, ott például már az első körben, az első hullám idején több ezeren kapták el a fertőzést, és elég volt 2-3 embernek a váltásban jönnie, és akkor tábori kórházt kellett fölépíteni. Tehát elég sok ilyen extrém helyzet alakult ki Oroszországban, és hát azt is láttuk, de ez már az első hullám idején is látható volt, hogy hát az egészségügy nem volt igazán felkészülve erre a helyzetre, 80-90 mentőautó állt, várt, hogy fölvegyék a betegeket a kórházban. Később ez a helyzet valamelyest rendeződött, és hát ezen túl hát hihetetlen igyekezettel beselkedtek neki, hogy legyen vakcinájuk. És azt gondolom, és ezt rögtön szeretném kifejezni, hogy nem lévén orvos, sem virológus, sem epidemiológus, magáról a Sputnik vérről én nem fogok tudni nyilatkozni. Korábban is beszéltünk erről, én mindig elhárítottam ezt, mert hogy olyanról az ember ne beszéljen, amiről nincs fogalma, nincs kompetenciája.
De nem is a vakcina hatásosságát firtatom most.
Hát világos, csak szeretném jelezni, hogy ebben semmiképpen nem akarok belemenni, és hát valószínűleg, mint egy ilyen második generációs vakcina, valószínűleg megfelel, és én egyáltalán nem akarok senkit lebeszélni erről a vakcináról. De az kétségtelen, hogy annak következtében, hogy kezdet-kezdetétől ez egy erős politikai ügy volt Oroszországban, és a sietségnek lett néhány nagyon furcsa következménye. Az egyik ilyen következmény, hát eleve a névadás. Ugye, hogyha megnézzük, akkor a többi vakcinánál vagy a járványra, vagy a vírusra utaló kifejezés vagy szótag van, vagy az országra, ugye a kínai vakcinák esetében. Az orosz vakcina, hát leginkább üdvöskének tekintett változata, mert ott is több varianson dolgoznak, szóval politikai döntés nyomán nyeri el, hogy Sputnik.
De azt tanultam róla az általános iskolában, hogy az első, a föld első mesterséges holdja, annak a neve volt Sputnik.
Így van, 57. október 4-én nagy meglepetést okoz az Egyesült Államokban, föllövik ezt a műholdat, és hát nyilván hát azt akarták, azt a benyomást akarták kelteni, hogy visszatérhet valami olyasmi, ami nagy meglepetést okozott évtizedekkel korábban a fejlett technológia birtokosai körében is. És hát a gyorsaságnak aztán sok más következménye lesz, mert hogy egy dolog egy ilyen vakcinát megtalálni, és más dolog ezt tömegesen gyártani. És ugye az első probléma rögtön ebből fakad, hogy vannak-e bioreaktorok, amivel nagy mennyiségben elő tudjuk ezt állítani, és már az ősz folyamán az orosz sajtóban megjelentek ezzel kapcsolatos komoly kételyek, majd pedig november 7-én Putyin felhívta Macront, és többek között ugye ekkor éppen lezárulóban van a második karabahi háború, amiben ugye a franciák a jelentős örmény diaszporájuk miatt érintettek, emiatt is tárgyalnak, de többek között Putyin azt mondja Macronnak, hogy nagyon szeretnék orosz részről, hogyha a franciák segítenek, a Pasteur intézet felvenni a kapcsolatot az orosz kutatóintézetekkel, mert nincs elég bioreaktorunk, nincs olyan kapacitásunk, ami miatt nem tudunk nagy mennyiségben ilyet előállítani. A Macron azt ígéri akkor a beszélgetésen, ezt onnan tudjuk, hogy a francia sajtó ezt kiszivárogtatta később, hogy megígérte Putyinnak, hogy tárgyal a tudósaival, és hát a tárgyalás után fog majd ebben a kérdésben nyilatkozni. Nem tudom egyébként, hogy mi lett ennek az eredménye, de az első, tehát nem Merkel az első, akikkel nyugati viszonylatban az oroszok próbálták ebben a tekintetben felvenni a kapcsolatot, hanem franciák voltak. Na most a másik dolog, Putyin is néhány nappal később maga nyilatkozik arról, hogy azt mondja, nincs elég vasunk. Tehát, hogy nincsenek meg azok a berendezések, amivel ezt meg tudnánk rövid időn belül nagy mennyiségben előállítani. És aztán fölmerülnek egyéb problémák is, az egyik, hogy stabilizálni kell. Tehát, hogy a gyártásnak az egyik, tehát a tömeggyártásnak az egyik nagy problémája, hogy azok a szériák, amik lejönnek, azok ugyanazt a minőséget produkálják, tehát minden ampullába ugyanaz kerüljön. Ráadásul az orosz vakcinának az a különlegessége, hogy az első és a második vakcina nem ugyanaz. Tehát amit 21 nappal később adnak be, ott egy más vívő anyag van, és hát ez is megnehezítette, hogy az elsőt már tudták stabilizálni, a másodikat sokáig nem. És aztán volt egy harmadik furcsaság, hogy még tavasszal a Sberbank megbízást kapott a kormánytól, hogy hozzon létre egy olyan szállító, illetve a logisztikai céget, amelyiknek az lesz a feladata, hogy Oroszországban terítse ezeket a vakcinákat. És jellemző módon ennek a cégnek a vezérigazgatója decemberben nyilatkozott, hogy akkor értesültek róla, hogy ezt a vakcinát csak mínusz 18 fok alatt lehet tárolni és szállítani. Ebből rögtön hatalmas kavarodás lett. Még egyszer mondom, áprilisban jön létre a cég, decemberbe kerül, válik számukra nyilvánvalóan, hogy mínusz 18 fok, káosz, majd néhány hét elteltével bejelentik, hogy elég a 2 + 2 + 8 fok. Őszintén szóval lehet, hogy elég, csak mutatja, hogy ha valamit politikailag ennyire forszírozok, akkor hogy futhatok bele különböző dolgokba, és az utolsót hadd említsem még meg, ennek az intézetnek, annak az intézetnek az igazgatója, egy Alexander Ginzburg nevű akadémikus, nyilatkozta valamikor januárban, hogy az a harmadik fázisú klinikai kísérlet, amelyik során 40 ezer embert oltottak be, 30 ezeret a Sputnik vakcinával, 10 ezeret placebóval, az valószínűleg nem tudják kiértékelni, mert hogy nagyon sokan megneszelték azt követően, hogy már decemberben elindult a kiterjedt oltás, hogy őket placebóval oltották be, kiléptek a kísérletből és beoltották magukat valódi vakcinával. És ezért maga a főigazgató nyilatkozta azt, ami egyébként számunkra kérdéseket vet fel a magyar ellenőrzés kapcsolatban, hogy nem tudják kiértékelni a harmadik klinikai kört. De még egyszer mondom, ezek inkább csak olyan körülmények, amelyek nem a minőségét határozzák meg, csak rámutatnak arra, hogy ha a politikai verseny tárgyává teszem a vakcinát, akkor lehet, hogy ezzel nem a bizalmat növelem, hanem olyan pontokon keltek bizalmatlanságot, amit el lehetett volna kerülni. És az utolsó, hogy majdnem úgy biztos vagyok benne, és ez látszik a szerbiai szállításoknál, és valószínűleg ez fog történni Magyarország esetében is, hogy az oroszországi szükségleteket megelőzően fog külföldre szállítani, és Magyarország ilyen szempontból biztos fontos lesz Oroszországnak, hogy egy EU-s ország vásárol. A továbbra is meglévő kapacitás gondok ellenére, és annak ellenére, hogy még mindig nagyon alacsony a beoltott szám Oroszországban, a saját igényeket félretéve ők valószínűleg, hát ezt nyilván a magyar kormányzat tudja, én csak feltételezem, szerintem február vége és március elejére megjön az első szállítmány. Még egyszer mondom úgy, hogy az oroszországi oltások nagyon alacsony szintűek. Csak egy példával január derekán Tatárföldön, ami majdnem egy 4 milliós szövetségi szubjektum Oroszországnak, talán 60 ezer dózist tudtak be. Adni. Hát ennyi erről.
Mi írja le Oroszország és a partnerei viszonyát? Az, hogy Vladimir Putyin Emmanuel Macronnal kötetlenül tárgyal a vakcinációról, hogy Angela Merkel azt mondja, hogy segít az Unióba bevezetni a Sputnik V-t. Ezek szívélyes, jó kapcsolatokra utalnak? Vagy csak annak egy látszata?
Hát, hogy mennyire szívélyes, vagy mennyire nem, ezt ugye nehéz megítélni, mert soha nem vagyunk ezeknek fültanúi, legfeljebb kiszivárogtatott anyagok, tehát részleteket ismerünk. És hát nyilván, amikor vakcináról van szó, akkor mégis egy olyan humanitárius problémáról van szó, ahol a felek, még hogyha más területeken erős konfliktusban is vannak, vagy érdekellentétben, azért próbálnak valamiféle modus vivendit találni. És hát lehet látni, hogy az Európai Unió, különösen, hogy itt átmenetileg problémák merültek fel az oltóanyaggal kapcsolatban, hát nyilván keresi azt a lehetőséget, hogy honnan lehetne hatékony és egyben megbízható megoldást találni, és nem zárkózik el. Tehát Merkel esetében azt látjuk, hogy nem zárkózik el, de hát ugye nem látjuk, hogy a német hatóságok vagy az európai hatóságok végül is mire jutnak, de én azt természetesnek gondolom, hál' Istennek Európa azért van annyira civilizált, hogyha feszültségek vannak millió területen is, humanitárius kérdésekben el tud ettől vonatkoztatni, és hogyha szükséges, és bizonyos értelemben ez nyilván európai önérdek is, akkor tud együttműködni, kompromisszumra jutni és segítséget nyújtani. De azt hiszem, hogy nagyon sok területen a bizalmatlanság az továbbra is fönnáll.
Energetikai kérdésben inkább a bizalom áll fönt? Az, hogy a gázvezeték működjön?
Hát energetikai kérdésben azt hiszem, hogy a világ mondjuk a 2008-9-es globális válsághoz képest, vagy az azt megelőző időszakhoz képest jelentősen változott. Ugye a 2008-9-es globális válság, pénzügyi válság előtt Európa nagyon sebezhetőnek tűnt, különösen Kelet-Európa, a mi térségünk különösen sebezhetőnek tűnt gázszállítások tekintetében. Azóta nagyon sok minden történt, ami ezt a fajta kiszolgáltatottságot, tehát Oroszországnak való kiszolgáltatottságot lényegesen csökkentette. Tehát ma már messze nem olyan élesen vetődik fel ez a kérdés, mint a globális válság előtt, ez az egyik. A másik, hogy mi fog történni az északjáramat kettő vezetékkel, amiben mindössze 150 kilométert kellene már csak lefektetni, de az amerikai szankciók miatt ez valahogy sehogy se akar sikerülni. Azt kell mondjam, hogy azt követően, hogy 2019 végén 5 évre a Gazprom megegyezett az ukránokkal, és a 2020-as, tehát a tavalyi évre 60 milliárd köbméter szállítási kapacitást kötött le, majd a következő 4 évre évi 40-40 milliárdot, és miután az európai gázfogyasztás nem nő, hanem inkább csökken, ennek következtében semmiféle kritikus helyzet és állapot nem áll elő, hogyha az északáramat 2 mondjuk évekig nem rendeződik. Tehát Oroszország az igényelt mennyiséget Európába el fogja tudni juttatni, itt feszültség nem alakul ki. Az más kérdés, hogy ebbe 10-11 milliárd eurót beletettek, és ezt nem csak oroszok, hanem nyugati cégek is beletették, nyilvánvalóan ezek abban érdekeltek, hogy ez a vezeték működjön. Hát ez majd egy nagyon érdekes történet lesz, hogy a Biden adminisztráció ebben az ügyben jut-e, milyen módon jut kompromisszumra, és mi lesz a megoldás, de az biztos, hogy itt egy ilyen fenyegetett, kiszolgáltatott helyzet nincs, és az oroszokban sem látom, tehát orosz oldalon sem látok különösebb izgatottságot, éppen azért, mert látják, hogy a fogyasztási szükségletek hogyan alakulnak. Nyilván, hogyha itt egy nagy konjunktúrája lenne például a gázfogyasztásnak, egészen más hangulat venné körül ezt a helyzetet, hogy itt megépítettünk nem több száz, hanem ezernél hosszabb vezetéket a tenger alatt, és az utolsó, nem tudom, 4%-ot kellene fektetni, és hát ennek nincs lehetősége. Tehát ilyen értelemben azt gondolom, hogy itt nincs feszült helyzet, messze nincs olyan helyzet és olyan kritikus szituáció, mint volt bő egy évtizeddel korábban.
Viszonylag ritkán beszélünk róla, de hogy áll Oroszország a külkapcsolataival? Például Törökországgal, ennek hogy hullámhegyei meg hullámvölgyei voltak, Kínával vagy Japánnal például?
Hát ez három nagyon különböző történet, azzal párhuzamosan, ahogy egyre inkább elidegenült egymástól az Európai Unió és Oroszország, különösen az ukrajnai válság 13-14 fordulójától, úgy nyilvánvalóan erősödött a kínai kapcsolat, bár nyilvánvalóan Oroszországnak azzal is számot kell vetni, hogy egy gazdaságilag jóval erősebb országról van szó, népességszám tekintetében meg pláne, lehet, hogy katonai erő tekintetében, a stratégiai nukleáris képességek tekintetében Oroszország még mindig jócskán meghaladja a kínai képességeket, de szinte nincs olyan terület, legyen az a technológia, legyen az a gazdaság, legyen az a népesség, és még sok hosszan sorolhatnánk, ahol Kína már sokkal nagyságrendekkel fontosabb, jelentősebb szereplője a globális politikának és gazdaságnak. Ami Japánt illeti, ott egy ideig úgy tűnt, hogy talán a Kurili-szigetek körüli vitát le lehet zárni, és talán olyan megegyezésre juthat a két ország, és ezzel lezárulhat egy békeszerződéssel a második világháború, aminek nyomán Japán olyan technológia és egyéb segítséget, illetve befektetéseket tudott volna, vagy lett volna hajlandó végrehajtani, de Oroszország láthatóan erről a kicsi, szerintem összességében jelentéktelen szigetekről sem volt hajlandó lemondani, így itt semmiféle áttörés nem alakult ki, nincs minőségi változás, lehetett volna jó irányba. Tehát azt gondolom, hogy ebből nem lett egy drámai bizalmatlanság, de szerintem elszalasztották azt a lehetőséget, hogy itt egy minőségi változás a jó, a bizalom növelés felé megtörténhetett volna. A Törökország esetében sokkal bonyolultabb ez a kapcsolatrendszer, hiszen Törökország azzal a magatartásával, amivel időnként problémát okoz a NATO egység fenntartásában, és a nyugati világnak egy ilyen rakoncátlan szereplője, az Oroszország számára nyilván előnyök forrása. Az is nyilvánvaló, hogy abban a pillanatban, amikor egy ilyen regionális konfliktus alakul ki a Dél-Kaukázusban, akkor már más nézőpontból közelít Oroszország Törökországhoz. Noha például a szíriai hadszíntéren az eredetileg egymásra szemben álló felek, mert hogy egészen más támogattak eredetileg a törökök, illetve az oroszok ebben a szíriai konfliktusban, mégis a kompromisszumra tudtak jutni. De nagyon érdekes volt az a történet, az a közelmúltbeli történet, amire szeptember 27-e és november 9-e között a második karabahi háború idején került sor, amikor is az azeri vezetés eltökélte, hogy visszaszerzi azokat a területeket, amit még a 90-es évek elején az örmények megszereztek, tehát hegyi Karabahot, illetve hegyi Karabahot körbevevő 7 azeri járás visszaszerzéséről volt szó. Ennek katonai előkészületeiről az oroszok mindent tudtak, ezt azért lehet biztonsággal állítani, mert az orosz sajtó kiszivárogtatta a háború kellős közepén azokat a részletes információkat, amivel a katonai hírszerzés rendelkezett, tehát Moszkvában pontosan tudták, hogy a háborút megelőzően milyen hadgyakorlatra került sor Azerbajdzsánban, milyen török erőket, technikai erőt, személyi állományt visznek, és Azerbajdzsánba, és milyen jelentős számban maradnak ott. Azt is tudjuk, és az orosz katonai hírszerzés is tudta, hogy nagyon magas rangú katonai vezetők, a honvédelmi miniszter, illetve a vezérkari főnök, tehát a török honvédelmi miniszter és vezérkari főnök szeptember 27-én, amikor ezek a műveletek elkezdődnek, ott vannak a harctéren. És azt is tudjuk, hogy a műveletek előkészítésében a törököknek rendkívül fontos szerepe volt. És technikai értelemben is azok a drónok, csapásmérő drónok, amiket Izrael után Törökországtól vásárolt hosszú évek óta Azerbajdzsán, az is az azeriek erejét jelentősen növelte. Itt érdekes módon Oroszország nem bonyolódik konfliktusba, és láthatóan se politikai, se diplomáciai eszközöket nem mozgatott meg annak érdekében szeptember 27-e előtt, hogy arra intse Azerbajdzsánt, hogy ne tegye, tehát ne erőszakos úton próbálja visszaszerezni az elvesztett területeit, és bontsa föl azt a 94 óta fönnálló státuszkót, amelyik hát nyilván nem kedvezett Azerbajdzsánnak, de hát több ezer ember élete árán sikerült átalakítani. Tehát röviden, itt ez a mostani őszi konfliktus azt mutatta, hogy Oroszország, ha egy olyan jelentős regionális hatalommal kerül konfliktusba, vagy konfliktus közeli helyzetbe, mint ahogy került Törökországgal, akkor láthatóan ezt a konfliktust megpróbálja kikerülni. És általában is nagyon érdekes volt megfigyelni, és nagyon befolyásos politikai elemzők voltak azok, akik az ősz folyamán olyan doktrinális cikkeket fogalmaznak meg, amiből az olvasható ki, minthogyha Oroszország a fáktérséggel kapcsolatos politikájának általános revízióját tette volna meg, tehát minthogyha nem ambicionálna azt, amit kezdetben a 90-es években már megfogalmazott orosz Monroe elvként, tehát a szovjet belső periféria leszámítva a három balti államot, az különleges orosz érdekövezet, ezt bejelentették nagyon gyorsan, de igazán csak majd Putyin idején próbálnak ennek szellemében a gyakorlatban is tenni. Most viszont, minthogyha visszakoznának, minthogyha arról beszélnének, hogy csak ott érdemes jelentős erőt megmozgatni a befolyás fenntartás érdekében, ahol elemi érdeke, elemi biztonsági érdeke Oroszországnak, hogy bizonyos rezsimek fennmaradjanak. Másút csak azért, hogy ott legyünk, és a befolyásunk érvényesüljön, fölösleges. Tehát mindez ezzel is párosult, de látható a török viszonyban, hogy egy regionális hatalom az betette a lábát a Dél-Kaukázusban, egy olyan helyen, leszámítva a megint csak a három balti államot, egy olyan helyen jelent meg nagyon fontos politikai és katonai tényezőként, ahol korábban NATO tagállam a posztszovjet térségben nem tudott megjelenni. Tehát ez egy nagyon összetett viszony, egy nagyon összetett kapcsolatrendszer, és láthatóan az oroszok elég pragmatikusan kezelték, mint ahogy egyébként Ankara is hasonlóképpen ezt a viszonyt.
Még egy utolsó kérdés. Mire kell számítani az orosz-amerikai viszonyban az új amerikai elnök esetén, amikor aláírták a stratégiai fegyverek korlátozásáról szóló szerződés meghosszabbítását? Az amerikaiak nem akarták, az oroszok mindig akarták, az új elnök azt mondta, hogy részéről rendben.
Igen, igen. Azt egyébként Trump nem akarta. Igen. Biden környezetében mindig is az volt a feltételezés, hogy ezt érdemes meghosszabbítani. Ez ugye 2010 áprilisában Prágában még Medvegyev Obamával írta alá, és ez egy olyan megállapodás, amely A stratégiai nukleáris robbanófejeket kölcsönösen 1550 darabban korlátozza, és 700-700 hordozóeszköz hadrendben tartását teszi lehetővé, és ezt újabb 5 évvel meghosszabbították. Ugye a Trump szerette volna, hogyha a rövid és a közép hatótávolságú rakétákhoz hasonlóan itt is megszűnik ez a kötelem, és hát mindenképpen más szereplőket is, leginkább Kínát megpróbáltak bevonni egy ilyen korlátozó egyezménybe, de hát úgy tűnik, hogy mind Washington, mind Moszkva látja, hogy jobb most ez az 5 éves prolongálás, és talán a későbbiekben valamilyen formában majd rá lehet bírni Kínát, hogy esetleg ő is csatlakozzon az ilyen természetű megállapodásokhoz. Hogy mire lehet számítani, hát nehéz pontosan megítélni, de az biztos, hogy egészen más hangnemben folynak majd az amerikai elnök és az orosz elnök beszélgetései, telefonbeszélgetései. Biden nyilvánvalóan sokkal-sokkal érzékenyebb lesz az orosz belpolitikai eseményekre, és ez a legutóbbi telefonbeszélgetés, ami nemrég sor került közöttük, ott is fontos szerepe volt a Navalnyi történetnek és a tüntetések elleni fellépésnek. Tehát én azt gondolom, hogy a Biden korszakban egy kevésbé ellentmondásos és jóval inkább kiszámítható amerikai politikára lehet kalkulálni. Egyébként akadtak olyan a Putyin rendszerhez minden kétséget kizáróan lojális elemzők, akik már akkor, amikor nagy esélye volt, hogy Biden jön, úgy fogalmazták meg, hogy nem nagyon érdemes a nyugati és ezen belül az amerikai-orosz viszony konfrontatív minőségben való megtartása, ez semmi jóra nem vezet Oroszország számára, és azt a feltételezésüket fogalmazták meg, hogy lehet, hogy a nem is távoli jövőben olyan kompromisszum születik, és ez a kompromisszum akár még olyan jelentős lemondásokkal is jár, ami akár még ezt a Brest-Litovszki egykori német-szovjet megállapodáshoz hasonlóvá teszi a megállapodást, tehát nagyon sok mindenről le kell orosz oldalon mondani, de lehet, hogy még ez is megéri, szemben azzal, hogyha konfrontatív marad, vagy mélyül ez a konfrontáció. Tehát mintha az orosz eliten belül, tehát ez a rendszerhez tartozó, de ennek a józanabb csoportjai is úgy érzik, hogy nem érdemes, ez egy zsákutca, ez csak veszteségeket okoz Oroszországnak, hogyha ezen a konfrontatív pályán marad, és azt mondják, és azt ajánlják, hogy akár visszakozva is, de ki kell ebből jönni, mert semmi jóra nem vezet. Szerintem a következő fél év, egy év fogja megmutatni igazán, hogy ezek a várakozások, ezek mennyire teljesültek, de én azt gondolom, hogy egy racionálisabb, kiszámíthatóbb amerikai politikát, meglepetések, olyanfajta meglepetések, mint a Trump korszakban voltak, szerintem nem fogják jellemezni az amerikai külpolitikát Oroszország vonatkozásában sem.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában ez Bíró Zoltán történész, Oroszország szakértő volt az Aréna vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kíséretik. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.